Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A készenléti szervek felkészültek a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárási körülmények között történő feladatellátásra, teljes készenlétben állnak a segítségnyújtásra, tájékoztatta a belügyminisztérium az MT-t. A katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a terrorelhárítási központ speciális járművei, az országos mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők, tudatták. Felkészültek a téli időjárásra, jelentette ki a közlekedésért is felelős miniszter. Lázár János ismertette, hogy a következő napokban szolgálatba helyeznek 739 téli elhárítás alkalmas járművet, 213 rakodógépet a sórakodáshoz, továbbá több mint 2300 szakembert 12 órás váltott műszakban. Ezeken felül betáraztak több mint 80 ezer tonna útszóró sót, és megerősített ügyelet lesz a közúton és a vasúton is. Tavaly lezárult egy korszak a nemzetközi politikában, a liberális világrend helyett a nemzetek korszaka jön, fogalmazott Orbán Viktor az évindító nemzetközi sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint azon kell dolgozni, hogy 2027-re megszűnjön a háborús helyzet, az EU törölje el az Oroszországgal szembeni szankciókat, álljon vissza a normalitás a gazdaságban, mert akkor rögtön 20%-kal csökkennének az energiárak. Magyarország energiaellátása garantált, a függetlenségünk rendben van, jelentette ki. A Venezuelában történtekről kifejtette, kedvezőbb energiapiaci helyzet jöhet létre. Arról is beszélt, hogy Magyarország jövőjét továbbra is az Európai Unióban képzeli el, a NATO védő pajzsával, de szuverén politikát folytatva. Az uniós migrációs paktumot júniustól kellene majd alkalmaznunk, de egyetlen migráns sem veszünk át, nem változtatunk a határvédelmen és nem leszünk bevándorló ország, szögezte le a kormányfő. A parlamenti választásokkal kapcsolatban elhangzott, a Fidesz célja egyértelmű, megismételni a 2022-es eredményt. A miniszterelnök jelölti vitáról Orbán Viktor kijelentette, csak szuverén emberekkel hajlandó vitázni, és nem látja értelmét vitának olyan politikusokkal, akiket szerinte külföldről finanszíroznak. Leszögezte, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetségnek ő lesz a miniszterelnök jelöltje. Szerinte az Európai Tanács megbeszélései már hadi tanáccsá alakultak, de egész Európában erősödnek a háború ellenes mozgalmak, itthon a Fidesz képviseli a békét, a következő évtized kulcsszava a biztonság lesz. Elhangzott, hogy a 2026-os lehet az utolsó választás egy nagy háború előtt, ha csak az Egyesült Államok nem jut eredményre Oroszországgal. Az Európai Unió 26 tagállama közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, amelyben Magyarország egyedüliként kimaradt. A dokumentum a nemzetközi jog tiszteletben tartására és a venezuelai nép akaratának figyelembevételére szólít fel. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője adott ki nyilatkozatot az Egyesült Államok venezuelai szerepvállalásával kapcsolatban. Venezuelában az eddigi alelnököt nevezte ki ügyvivő államfőnek a legfelsőbb bíróság. Delcy Rodríguez feladata, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország védelmét. Nicolás Madurót és feleségét szombaton fogták el az amerikai erők, és egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. A kábítószer bűncselekményekkel és terrorizmussal vádolják. Az amerikai elnök szerint újra végrehajthatnak olyan akciót, amiért Venezuela ellen. Donald Trump a Fox News-nak úgy nyilatkozott, megtehetik újra, senki sem állíthatja meg őket. Közölte, az Egyesült Államok ott marad Venezuelában, amíg a megfelelő átmenet meg nem történik, és nem zárta ki szárazföldi csapatok bevetésének lehetőségét sem. Donald Trump katonai akcióval fenyegette meg Kolumbiát, miután szombaton nagyszabású műveletet indított tehát Venezuela ellen. Az amerikai elnök emellett megismételte Grönland megszerzésére vonatkozó terveit, amit Dánia határozottan elutasított, és felszólította Washingtont, hogy hagyja abba a fenyegetéseket. Ha nem történik előrelépés az útdíjakkal kapcsolatban, újabb demonstrációt tarthatnak, mondta az ATV híradónak Orosz Tibor, a fuvarozók érdekvédője, emlékeztetve a december 22-i akcióra. A tiltakozók a magas útdíjak és a súlykorlátozó táblák eltörlését sürgetik, az Építési és Közlekedési Minisztérium pedig jelezte, hogy kész az újabb tárgyalásokra. A MÁV jegyértékesítési rendszerének meghibásodása miatt lelassult a jegyváltás reggel az állomásokon és automatáknál, közölte a MÁV Inform. Javasolják, hogy a MÁV, a MÁV Plus applikációkat vagy a jegy.mav.hu oldalon keresztüli lehetőséget válasszák a jegyvásárlásra. Végül az időjárásról. Éjszaka is havazás várható, de a tiszántúli tájakon eső, ónos eső is hullhat. Holnap átmeneti szünet után újra eshet majd a hó. A szél többfelé élénk lesz. A hőmérséklet kedden hajnalban -4, -2, napközben 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Ő benne, az egyben egyek vagyunk. 14. Leó pápa Szent Ágostontól vett idézete, amely egyúttal a Szent Atya jelmondata is volt a mottója a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójának. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás a szomszédos nemzetekből kért fel előadókat, akik maguk is mind a nemzetközi karizmatikus mozgalom tagjai. Így Szlovákiából, Horvátországból és Ausztriából is érkeztek előadók. A találkozó szentmiséjének főcelebránsa Varga László kaposvári megyés püspök volt. Szentbeszédében kérdésekkel fordult a résztvevőkhöz, kérve őket tartsanak lelkiismeretvizsgálatot. Akarsz-e szenté válni? Tette fel a kérdést. Műsorunkban a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójáról lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Vég Zoltánt, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás elnökét kérdezzük.
Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Azért örömteli, hogy majdnem teljesen megtelt a csarnok, volt bennetek aggodalom, tudom, de a Jóisten mindent elrendez. Milyen lelkülettel, szívvel, hálával vagy most itt jelen ezen az országos karizmatikus rendezvényen, találkozón?
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Nagy várakozások voltak bennem. Az előadóknak ugye a személyét nem ismertem, csak a jó a kapcsolat a különböző országok megújulásai között. És a vezetőikkel beszéltem, hogy kit ajánlanak, tehát én sem tudtam még, hogy mire kell számítani, de minden várakozáson felül történik. Azt gondolom, amit előre hirdettünk, hogy Isten különlegesen megáldja azt, amikor egységre lépnek testvérek, akik között egyébként nem volt szokásban az, hogy egységbe mozdulnak. Tehát itt Magyarországra is hívtunk minden külföldi előadót, de csak ilyen nagy nemzetekbe gondolkodtunk, én kis nemzetekben meg nem, mint a szomszédaink. Ez talán így magunkról is egy jellemzés, hogy mi kicsiknek tartjuk magunkat, ezért nagyokat hívunk. De nem, a kicsinben is nagy dolgok történnek, és akkor, ha ezt magunk nem ismerjük fel magunkba, na nézzük akkor meg a környező népeket. És itt most eljöttek szlovákok, horvát tanító és osztrák tanító, és le a kalappal, tehát tényleg azt látjuk, hogy a Szentlélek ott is él, nagy dolgokat, nagy műveket hoz létre, és a hitüknek nagy gyümölcseik vannak.
Talán mondhatjuk azt, hogy a mustármag nagyon kicsi, de az Isten képes terebélyes fává növeszteni.
Igen, igen, tehát ők is úgy nagyon egyszerűen kezdték, mi is.
Az első előadó egy szlovák nővér volt, Helena, és ő arról beszélt, hogy legalábbis ami engem megragadott, hogy én azt adnám a címének az előadásának, hogy Isten tekintete a szeretet. Nem tudom, hogy téged mi érintett meg ebből az előadásból.
Több minden is megérintett, tehát ő a saját előadásának a remény címet adta, hogy mi a remény, és akkor az a ragaszkodás az élethez, ez is egy nagyon jó üzenet volt, ez engem is megragadott. De minden fordulat azt, amit az ébredésről mondott, hogy igen, ébredésről beszélünk, de hogy az nem minden bokorban ébredést kell így látni, és akkor rámondani arra is, hogy ez már ébredés, ami még nem az, hanem akkor türelmesen beállni az Istennek a vezetésébe, tervébe, és akkor majd, amikor eljön az ideje, és hogy ők is sokat imádkoztak, mire látták a gyümölcsöket. De aztán olyan meglepő gyümölcsök voltak Kazasztánban.
Igen, hogy a nővér Kazasztánban volt misszióban, és először nagyon sokáig kellett imádkozniuk, de tényleg az Jóisten megtermette a gyümölcsöket, és jöttek hívek, és lettek keresztelések, lettek keresztény emberek, mert ugye az egy muzulmán ország, ahogy a nővér is elmondta. A második szlovák testvérünk pedig egy fiatalember volt, egy családos fiatalember, Julius. Ő előadása is számomra is nagyon megható volt, dinamikus volt, és ahogy beszélt arról, hogy mi a mennyországnak a küldöttei vagyunk, ugye a küldött is egy gyönyörű kifejezés, angyal küldött, be ebből az előadásból téged mi ragadott meg, hogy a szlovák testvéreink hogyan élik a hitüket?
Igen, ennek minden vonatkozása. Az, hogy milyen bátran, tehát mi is szoktuk mondani, hogy a királyság részei vagyunk, és akkor ahol mi jelen vagyunk, ott hordoznunk kéne a királyság atmoszféráját, és akkor biztosak lenni benne, hogy itt a királyság törvényei érvényesek. Mondtuk, de valahogy nem jutott el a szívünkig, de a szlovákokon azt látjuk, hogy őnekik viszont bizony igen, tehát ők ebbe beleértik azt, hogy teljesen természetes, hogy akkor imádkoznak egy gyógyulásért, és ez megtörténik. Imádkoznak csodáért, és az a szemük előtt létrejön. És ez a gazdagsága a szentléleknek, hogy ez legyen ilyen természetes, hogy sőt elvárás, hogy legyünk ilyen várakozó hittel mindig jelen, hogy velünk jön az Isten királysága. Tehát, hogy higgy abba, hogy benned van Jézus, és te Jézust adod.
Igen, és tulajdonképpen a két előadást, ami összekötötte, a szentségimádás volt közötte, amikor Jézus körbejárt közöttünk a feltámadt valóságában. Számodra a szentségimádás, illetve a dicsőítés mit jelent a személyes életedben?
Igen, a szentségimádás az sokak számára lehet, hogy megfoghatatlan, én úgy fordítottam le magamba, hogy ez az a pillanat, amit nem azért élvezek, mert szeretek térden állogatni, nem. De mégis élvezem, mert amikor szentségimádás van, akkor az történik, ami a valóság. Ugye térden állunk, mi vagyunk a kicsik, az emberek, és Isten pedig a isteni a hatalom. És ezt kifejezzük. Tehát az a pillanat, bármennyire is kényelmetlen térden állni, amikor az történik, azt jelenítjük meg, ami a valóság. Minden a helyére kerül. És akkor Isten, ez segít ahhoz, hogy Isten valóban Úr legyen az életembe. Gondolok erre sokat, de amikor szentségimádásban ezt megteszem az oltári szentség előtt, akkor ez úgy érzem, hogy ez történik, és az Úr is visszajelzi, hogy igen.
Helena Torkosová ferences szerzetes nővér Szlovákiából, Eperjesről érkezett. Az Istenbe vetett remény címmel tartott előadást. Elmondta, Jézus Krisztus mindig itt van velünk, ő az egyedüli kapu az atyához. Segít minket, ha már nincs hová mennünk. Soha nem hagy el bennünket. Ez a titka a feltámadásnak, a húsvétnak. Ha befogadjuk Jézust a szívünkbe, ő átformál bennünket, és aztán a világot is. A tolmács Kubovics Veronika.
Nagyon tetszett az előadása, amiben tulajdonképpen a reményről beszélt. Ő lelkülete szerint a remény mit jelent a remény szentévében?
Pre mňa nádej je stotožnením s Ježišom, pretože som prešla v živote aj ťažkými.
Tehát a remény az a számomra egyenlő Jézussal, mert az életem folyamán nagyon sok megpróbáltatáson kellett keresztül mennem, például a szocializmus alatt üldöztek a hitemért. Jézus érezhetően mellettem volt, és átvezetett ezen az időszakon, úgyhogy egyáltalán nem kellett félnem. Ő segített abban, hogy soha ne adjam fel, és mindig bízzak benne. Tehát ahogy az előadás végén is elmondtam, a remény számomra azt jelenti, hogy életkedv, van kedvem élni. Tehát még hogyha megremegne a föld is, és bármi rossz dolog történne, akkor is ott van bennem a remény, tudom, hogy Jézus nem hagy el.
Božia priazeň, Božia blízkosť so mnou.
Bennem az ragadott meg az előadásából, hogyha én adtam volna neki a címet, akkor az lenne, hogy az Isten tekintete a szeretet. Hogy ezt a szeretetet a nehézségek közepette hogyan éli meg?
To je základ, Božia láska. Moja skúsenosť?
Ez az alap, ez a tapasztalat vele, és ez a tapasztalat indította el az életemet, és indította el a szerzetesi életben is. Én senkit sem tudok megváltoztatni, magamat sem. Csak akkor, hogyha megengedem Isten szeretetének, hogy belépjen a szívemben, mert csak Isten szeretete tudja megváltoztatni a szíveket.
Božia láska môže premieňať moje srdce.
Mondta, hogy ferences nővér, de hogy bennem a ferencesek ugye barna habitusban élnek. Ez akkor valamilyen külön ág, hogy az ő habitusuk fekete?
Františkánskych kongregácií ženských je veľmi veľa.
Női ferences ágból több van, és ebben a rendben, ahol ő van, az oficiális, az első rendű szín a fekete, és a másodrendű a barna, tehát van barna habitusa is, de feketében jár. Mivel ezt a találkozót egy nagy ünnepnek tartja, ezért van rajta fekete-fehér, mivel ez az ünnepi habitusa, a ferencesek körében a barna az inkább munkaruhának számít.
Som zala čiernu farbu, slavnostnú. Hnedá je u nás viac pracovná.
Ő szolgálata miben teljesedik ki, tehát mi az ő közösségüknek a karizmája konkrétan?
Charizma našej kongregácie je vnútorné spojenie s Bohom uprostred apoštolskej práce.
A legfőbb küldetés az az, hogy belső kapcsolatban élni Istennel a küldetésük teljesítésében. Tehát úgy megélni a küldetést, hogy közben az a belső kapcsolatot legyen. Az ő rendjüknek a hivatalos megnevezése ferences iskolanővérek. Elsősorban a fiatalok evangelizálásával foglalkoznak, de nem kizárólag. Nagyon sok évig középiskolai tanárként működtem, és 10 évig tanított papi szemináriumban. De a fő hivatásának az evangelizálást tartja. A szívében az Isten érintése, az Isten érintésének a fényében megtapasztalta azt, hogy az a küldetése, hogy ennek a szeretetnek a tanúja legyen a világban. Azok, akik nagyon jól ismerik, azt mondják, hogy a vércsoportja az evangelizátor. Ez az ő élete.
Že mám krvnú skupinu evangelizátorskú.
És végül most itt a magyarokat, a magyar karizmatikusokat milyennek látja, hogy érzi itt magát.
Som nadšená, veľmi...
Nagyon lelkesítő, és nagyon jó lélek uralkodik itt. Nagyon nyitottak az emberek, és még inkább szeretnének betöltekezni, nyitottak az újra. Nagyon bízom benne, hogy a magyar nemzetet az Isten nagy dolgokra fogja használni. És a mi nemzeteink között is nagyobb lesz az együttműködés. Mert az Isten oda akar jönni, ahol ébredés van, ugyanúgy, ahogy csodák történtek akkor is, amikor az első keresztények együtt voltak. Tehát az ajándékainkat osszuk meg egymással, tehát a nemzetek. Senki nem veszít semmit, hanem inkább azt mondom, hogy mindenki nyer. És ez lesz Isten királyságának a része.
Súcsász toho Božího kráľovstva na zemi.
Nagyon szépen köszönöm, és Isten áldja nemzeteinket.
Köszönöm szépen.
Helena Torkosova szlovák ferences szerzetes nővérrel hallottak interjút. A tolmács Kubovics Veronika volt. A Szent Lélek az áttörések lelke címmel tartott előadást Julius Szlovák, aki szintén Szlovákiából érkezett. A Good Zone felépítője, dicsőítő és evangelizáló eseményeik, színdarabjaik és tanúságtételeik sikerrel szólítanak meg minden generációt, legyen az az XYZ vagy az Alfa. Az eseményen részt vett Dusan Lukács atya, aki Breznó városából érkezett, és a karizmatikus megújulás közegében tért meg. A tolmács Dick Robert.
Mikor volt ez a megtérés, mikor szólította meg őt a Jóisten, milyen életkörülményben?
A főiskolán egy illető beszélt nekem Jézusról, és amikor 29 éves voltam, kezdtem hinni Jézusban, mert azért a Szentírást is olvastam, és akkor egyszer csak ott találtam magamat egy közösségben, egy ima közösségben, és ott voltam megkeresztelve a Szentlélek által. És akkor visszatértem Rozsnyóba, és akkor ott éltem meg a hitemet, és ott aztán kezdődött az én életutam.
És ez az életút, ez igen, miben, hogyan teljesedett tovább, hogyan teljesedett ki Jézusban?
Elmentem a papi szemináriumba, és már most már 29 éve pap vagyok. Azelőtt művészet történész voltam, és még cipőket gyártottam,
csináltam.
Akkor ez egy teljesen új élet, új meghívás volt.
Igen, nem várt, és de viszont ott hagytam a régi életemet.
Az előző előadásban, amit egy szlovák testvérünk tartott, ugye volt arról szó, hogy meghallani Istennek a szavát, hallgatni rá. Ez az ő életében, a mindennapokban hogy jelenik meg?
Elsősorban a személyes ima, a nyelveken imádkozás nagyon segít, és hogy hallgatom az Urat, úgymond, mit a szívemben mond. És az segít úgy, hogy ne égjek ki. Bizonyos sztereotípák vannak a szolgálatban, és az mellett szóval segít, hogy hát ne legyen kiégés. Mindig abban a szolgálatban legyen a élőisten, és minél jobban. És ebben segít a karizmatikus megújulás, a karizmatikus megtapasztalás, és hogy nap mint nap nyelveket tudok imádkozni.
Számomra a karizmatikusság azt is jelenti, hogy ugye dicsőítjük az Istent kitárt szívvel, kitárt karokkal. Számára a dicsőítés konkrétan mit jelent?
Én számomra azt jelent, hogy nem csak a természet és lehetőségből indulunk ki, mert mindig, hogyha átélek valamilyen dicsőítést, mindig bizonyos nehéz időkben eszembe juttatja, hogy a Isten más. És sokszor, amikor nehézségeim vannak, még rossz állapotban vagyok, akkor mindig eszembe juttatja Isten, hogy dicsérjem. Ha ezt nem ismerjük, akkor nem szoktuk ezt így csinálni, hogyha probléma van akkor, és akkor újongunk. Ebbe nyilvánul meg a karizmatikus tapasztalat. Hogy a Isten szavából ered, és nem egy egyszerű emberi megtapasztalásból.
A remény szentévében vagyunk. Az atya számára mit jelent konkrétan a remény?
Azt jelenti számomra, hogy az Úr elkészített még nagyobb dolgokat számunkra, és segít nekünk felüdíteni a szívünkben a hitünket, hogy a mindig rosszabbodó világi helyzetben, és sok probléma van a egyházban is, a közepette, az Úr azt akarja, hogy a ő népe dicsőséggel és sugározza a reményt. Reménnyel sugározzon a népe. Így. Hát igen, sok hang van, hogy hát rossz a helyzet, és kevés az atya, és most akkor mindenki csak szóval panaszkodik. De a reményéve eszünkbe juttatja, hogy a mi életünk más eredetű. És a egyháznak az élete más eredete van. És ez az a remény, hogy az Isten igen akarja, hogy jobb legyen a helyzet, és erre adja az Isten az áldását.
A szlovák katolikus egyházon belül a karizmatikus közösség milyen jelentőségű?
No, ťažko je postihnúť, koľko nás je počtom, ale...
Nehéz megmondani, hogy hányan vagyunk, de nagyon sok a különféle lelkiségű, különféle lelkiségű közösség, igen, lelkiségű közösség, sok áramlat, így sok áramlat van, sok fajta áramlat. Hát én főleg a eredeti, szólod, abba az első áradatba, amikor ugyebár még a katolikus karizmatikus közösségek alakult Szlovákián. És azért, mert pap vagyok, és az én szolgálatom a egyszerű életben mozog, és jobban arra összpontosítok, hogy ezek a szentének ajándékai jobban beépüljenek a egyszerű életbe, a egyház egyszerű életébe, mindennapi életébe. Sokfajta lelkiség van, például a fiatalokkal foglalkoznak, és különféle akciókat csinálnak.
Skoroslovujú napríklad mladých a robia pre nich rôzne podujatia.
És a szlovák püspöki kar akkor hogyan fogadja a karizmatikusokat? Ugye itt Magyarországon is vannak olyan püspökök, mint például Varga László püspök úr is, aki most misézni fog, aki itt van közöttünk és karizmatikus lelkületű.
U nás konkrétne ani jeden pán biskup není priamo zapojený do...
Nálom konkrétan nincsen bekapcsolva egyetlen egy püspök direktbe. Segítkeznek és támogatják, hogy a egyház javát szolgálja. És hát iparkodunk, hogy kölcsönös megértés legyen. Mindenki be tudatosuljon az, hogy egy közös műt alkotunk valójában, és egy közös munkával veszünk részt. Hogy néha ugyebár muszáj volt tanulni a engedelmességet és a szófogadást, és őnekik még meg kellett tanulni, hogy ne féljenek tőlünk, és higgyenek nekünk. Most jó a helyzet, nem a leg, de most jó a helyzet.
Na dobrom stave, nie na vynikajúcom, ale na dobrom stačí. Dobrý.
A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójáról hallottak összeállítást.
Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Edikó vagyok. Műsorunkban ezúttal az elmúlt év riportjai, tanúságtételei közül válogatunk. Elsőként Lóli Attila tanúságtételéből hallanak részletet.
Annyira lepusztítottam magamat, hogy 45 kilós voltam, utcán éltem, kukáztam, drogoztam, prostituáltam magamat, férfiakkal is volt dolgom, hogy pénzhez és droghoz jussak. Megloptam testvéreimet, eladtam az unokahúgomnak a pelenkáját, gyerekruháit, 1 gram spidér leadtam. Ennél mélyebb nem volt ember körülöttem. És feküdtem az aluljáróba, már be kellett vonuljak egy hónapra egy ilyen vegyes köretből, és minden egyes szirénére összerezdültem, körözött voltam, üzött vad. Szét voltam omolva. Nem éreztem magam a embernek, férfinak. Haragudtam a világra, a környezetemre. Rohadt gádzsók, rohadt magyarok. Minden. Mindenki hibás volt, csak én nem. És akkor már hallottam egy hangot, ami azt mondta, hogy Attila, Attila. Keresztények voltak, a Szent Egyet közösség tagjai, és lejöttek hozzám, mondták, hogy vonuljak be a börtönbe, legalább kitisztulok. Bevásárolt Anita nekem az utolsó pénzét, rám költötte, hogy ne menjek csövesembe. Nem akartam a hierarchia aljára kerülni, mert mindenki letapos. Voltam én már a börtönbe bent, alárendelt szerepben, mindenki belém törölte a lábát. Szexuális erőszakon kívül mindent megkaptam. Azt mondták, álljak a sarokba, odaálltam. Azt mondták, mossam ki a ruháit, kimostam. Mondta Anita, hogy küld nekem levelet, barátkozna velem, bejön hozzám beszélőre, tartaná velem a kapcsolatot, és tapsikolt törömében. Jézus Krisztus nevében jöttek ki, aki azt mondta, hogy szeressük egymást, és hajoljunk egymáshoz oda. Aki szereti az elesetteket, a gyengéket, a cigányokat, és a konszolidált elesetteket is. Igen, akik jó élnek, akik azt hiszik, hogy közel vannak az Istenhez, de még sincsenek ott. Akik az arroganciával palástolják magukat, mindenki kiszolgáltatott ezen a világon. Tehát mindenkihez kötelesek vagyunk odahajolni. Anita azt mondta, hogy ő nem látott bennem cigányt, sem elesettet, hajléktalant, börtönviseltet, hanem egy embert, aki egyenrangú fél vele. És Bálint is, és megfordult velem így a világ, hogy hoppá, én is számítok valakinek. Valaki meglátja bennem az embert. És azt mondtam akkor, hogy adott egy ilyen kis képet, hogy Krisztuson bízom benned. Krisztus szívéből jön ki 2 csóva. Az melyik is az? És akkor lementem az aluljáróba, és azt mondtam a jó Istennek, hogy gyere Uram, nem tudok imádkozni, nem vagyok képes embernek lenni, nem tudok boldog lenni, nem tudok boldogulni. Vedd át az életem fölött, Krisztusom, az irányítást. Megindult bennem egy megtisztulási folyamat. Bementem a börtönbe. Bibliához jutottam. Az Isten kegyelméből drogprevenciós körletre kerültem. 100-szor elmondtam egy nap, hogy Uram, én nem akarok kábítószerezni többé. Nem akarok bűnözni. Faragjál belőlem férfit, faragjál belőlem embert. Faragjál belőlem erkölcsös lényt. És beindult bennem egy megtisztulási folyamat. Kezelésbe vett a Szentlélek. Rájöttem, hogy magányos ember vagyok. Rájöttem, hogy nem vagyok meleg. Olvastam a Bibliát, naplót vezettem, beindult bennem egy önismereti folyamat. Elkezdtem leszámolni a bűneimmel. Cigit letettem, nyugtatót lehúzattam, egyszerre minden, majdnem megőrültem. De napról napra terebélyesedett bennem a jó Isten. És a kapcsolatot egyre inkább és inkább ápoltam. Aztán pedig jött az, hogy hát, ha Krisztus nekem elengedett egy csomó mindent, ha tiszta lappal kezdhetek, akkor nekem is anyámhoz így kell, hogy viszonyuljak. Apuhoz is. Szabadultam, Pannonhalmára kerültek. Bencés szárnyak alá kerültem. Nagyon-nagyon sokat segítettek nekem a bencések, és nem csak a lelki életben, mert sok mindenre van szüksége egy szabadulónak. Beindult az új életem, asztalos lettem, kitanultam a szakmát, visszajárok börtönbe a börtönkurzió mozgalmával, és bent a fiúknak, hát egy példakép vagyok, hogy lehet tisztán élni, lehet becsületesen élni. Az Isten egy valódi alternatíva, amiben ha kapaszkodhatnak, megfordulhat az életük.
Kutai Attila énekes, dalszerző, Jászai Mari díjas színész, érdemes művésszel több alkalommal beszélgettem már. Riport részletünkben életének egyik fontos mozzanatát idézi fel.
Említetted, hogy a hited azt a családodtól, a szüleidtől hozod. Milyen értéket kaptál még tőlük?
Azért nyilván egy család életében nem mindig rózsás a helyzet. Vannak gondok, problémák, küszködés, vagy éppen családi tragédia, vagy nem tudom. Mindig ezt láttuk a szüleinktől, hogy ők a Jóistenhez fordultak, és valahogy ezt úgy nagyon erősen át tudták adni nekünk, hogy fiam, ne essél kétségbe, mert van egy mindenek fölötti jóság, akire ráhagyatkozhatsz. Ha rám nem számíthatsz, ha nem, a másikra se számíthatsz, ha nem tudnak segíteni, akkor imádkozzál, mert a Jóisten veled van, és az ott a te kis őrangyalod és kísért téged. Szóval ezt nagyon erősen belénk táplálták, és ezt mi úgy érzékeljük, azt hiszem a testvéreim nevében is mondhatom, hogy ez sosem szűnt meg a szüleim életében. Tehát ezt nem láttuk megszakadni, ezt a vonalat a Jóisten és közöttük. És persze kellenek a saját megtapasztalások, kellenek a saját beszélgetések, a dolgozatok, felvételik, vizsga, szerelem, társválasztás kapcsán, amikkel így kitöltődik, és aztán még mindig hűtlenek vagyunk, meg mindig ott hagyjuk egy kicsit
a vallásunkat. Ott van egy eltávolodás, óhatatlan. Hogy...
Igen, és az én életemben is volt ilyen, tulajdonképpen amikor beszippant a siker, hogy dübörög a színház, hát imád az ország, sztár vagyok, nem tudom, és hogy ezt az egészet föl sem fogjuk gyakorlatilag, hogy mi történik velünk. És egy kicsit talán kevésbé figyelünk a... Kevésbé figyeltem arra, hogy alakul az én lelki életem, vagy hogy mit akar tőlem a Jóisten. Az azért mindig ott lebegett, hogy ezt akarja, vagy sem, mi a szándéka ezzel. Na, most már elég magasan vagyok, mikor fogok pofára esni. Ezek mindig ott lebegtek. Akkor mindig próbáltam arra figyelni, hogy vajon egy-egy élethelyzettel mit akar a Jóisten tanítani nekem. Volt egy pandémia az életünkben, amit a művészvilág így úgy, de elküszködött, átvészelte magát rajta, és ez az én életemben úgy jelentkezett, hogy március 11-én azt mondták, hogy haza lehet menni, mert nem dolgozunk tovább, és ez a pandémia alatt én úgy éreztem, hogy valójában nincs is igazán ránk szükség, az élet megy a maga módján, a művészetek és a színház nélkül is, és ezt lehet, hogy a Jóisten azért adta nekem, mert egy életmódot kell változtassak, és abba kell hagynom azt, amit eddig csináltam. Tehát a színház és a zenélés is egyáltalán. És ez olyan erősen megfogalmazódott bennem, hogy a hónap végére kialakult egy hangszalag polipom, amiről le kellett műteni az egyik hangszalagomról egy kinövést. Ez 6-7 csöndet jelentett. Tehát 6-7 volt a teljes gyógyulás, addig gyakorlatilag ebből 4 hetet nem igen tudtam megszólalni. Ez akkor volt, amikor a Szent Atya jött Magyarországra, és az édesanyám közben pumpolt, hogy nem igaz, fiam, jön a Szent Atya Magyarországra, nem igaz, hogy te nem leszel ott, hát valakinek szóljál, te neked ott kell lenned, és ott, ha édesanyám vagy, ha szükség lesz rám, akkor szólni fognak, nem akarok tolakodni meg egyáltalán, biztos van elég, aki kobogtat. És közben ugye kialakult ez a hangszalag, hogy kitűzték a műtét napját, és megcsörrent a telefonom az egyik délután, és a eukarisztikus kongresszus sajtófőnöke Zsufa Tünde hívott föl, hogy szeretné, hogyha hírnöke lennék ennek az eseménynek. Ez hozott egy óriási fordulatot az életembe. Az Istennel való kapcsolatomban, a családommal való kapcsolatomban, sok-sok mindennel kapcsolatban, amit akkor még föl se fogtam. Most így utólag visszagondolok erre. És kérdeztem, hogy jó, hát nagyon kedvesek vagytok, és nagyon örülök ennek a felkérésnek, és az anyukám lesz a legboldogabb, hogy én ott leszek a pápa látogatáson. De hogy nekem 8 nap múlva megműtik a hangszalagomat, és néma hírnök, az nem annyira jó jel. És akkor mondtam, hogy nem tudom, hogy fogok tudni énekelni majd utána. És mondta, hogy az pont jó, 6-7, a bíboros úr akkor fogja bejelenteni a sajtótájékoztatón, hogy kik lesznek a hírnökök, úgyhogy várunk szeretettel. És utólag így visszagondolva, ez egy olyan fajta újabb megerősítése Jóistennek, hogy nem kell letennem fűt fát bogarat. Élnem kell az életemet úgy tovább, vagyis hogy nem úgy addig, ahogy eddig. Játszok színházba, énekeljek, de valahogy más legyen a fontos, hogy azt hiszem az volt az igaz üzenete, hogy újra megerősített, hogy nekem nem kell más csinálnom, csak máshogyan.
Azt hiszem, nem vagyok benne biztos, hogy Vörös Sándornak van az az idézete, hogy a nagy fordulat egy ember életében a nekem mi jut helyett, mi fakad belőlem. Ezt mondható egy ilyen fordulatnak?
Igen.
korábbi színházi években nem tapasztaltál ilyen fordulatot?
Nem, mindig volt egy ilyen küldetés tudatom, hogy nekem biztos azért születtem a világra, mert nem tudom, vagy biztos azért csinálom ezt a dolgot, mert hogy ezzel valamit kell, hogy jelezzek, de nem volt ez ennyire tudatos. És ugye a vége volt az eukarisztikus kongresszusnak, és valahogy az egész hírnökség, csomó kérdés feltettek nekem, amit én magam is feltettem már korábban, csak nem mertem rá válaszolni. Például, hogy kell-e a hitről beszélni? Hogy mi közöm ahhoz, hogy neked milyen vallásod van?
Mindig azt mondjuk, hogy ez magánügy.
Magánügy, vagy nem magánügy, tabu, vagy nem tabu téma. És azzal, hogy hírnökké lettem, nem én tettem magam azzá, ezért arról kellett beszélni. Én legalábbis azt gondoltam, hogyha ugye hírnökké lettem, hogy azon gondoltam, mit fogok mondani az embereknek, hogy miért jöjjenek el a Szent Atya látogatására, azon kell, hogy gyertek el. És akkor elkezdtem összegyűjteni az életemben azokat a pontokat, amikben a vallás engem segített, a hitem segített, a teljesen hétköznapi dolgokat, hogy imádkozom a szeretteimért, vagy nem imádkozom a szeretteimért. Ugye azt mondjuk, hogy szeresd fele barátodat, meg szeresd ellenségedet, de hát a saját feleségedet és a gyerekeidet nem vagy képes szeretni, mert úgy, tehát olyan helyzetbe hozod magad, hogy többet veszekszel velük, mint amit, tehát ugye azt tudjuk, hogy aki a legközelebb van hozzá, azokat tudod
persze, mindig azokat,
bántani.
Igen.
És egy alkalom azt kérdezte tőlem ez a pap, hogy szoktam imádkozni azokért, akit szeretek. És amikor nagyon feszült vagyok, akkor próbáljam ki, hát ha segít. Ugye azt megtanultuk otthon, hogy hát imádkozunk a evés előtt, imádkozunk vasárnap, eljárunk templomba, elmegyünk búcsúba, stb. De az, hogy az valahogy nem volt meg, hogy ez egy ilyen saját tapasztalás, hogy akkor mi van, hogyha szeretteinkért is imádkozunk. Uh-huh. Gyerekként imádkoztunk az édesapánkért, édesanyánkért, testvéreinkért. Egy imában, ami mindig ugyanúgy szólt, de gyakorlatilag nem gondoltuk rá, csak úgy jól, tehát mondtuk, kántáltuk a szöveget. De amikor egy ilyen új funkciót kap az ima, hogy akkor tehát az ordibálás helyett, az egymásnak való nekiesés helyett inkább lép ki az ajtón.
Hívd a Jóisten,
és lép be a Jóistenhez, és próbálja vele beszélgetni, vagy mondjál el egy imát. Az se olyan könnyű, mert amikor kellően pipa és paprikás a hangulat az emberek, akkor olyan még erőt kell vennem magamon, hogy akkor nem tudok érte imádkozni. De aztán, hogyha erőt veszünk magunkon, mert ez is egy meló, és egy munka, és elkezdünk, akkor nekem az a tapasztalatom volt, hogy valahogy mire befejeztem a imát, mire a végére értem, addigra vagy megnyugodtam, és kezdtem egy kicsit máshogy látni, a Jóistenen keresztül látni a dolgokat, és kiderült, hogy nem is olyan fontos az, amiről mi vitatkoztunk. Azt gondoltam, hogy hírnökként valahogy erre fogom fölhívni a figyelmet az embereknek, a imádkozzatok azokért, akiket szerettek.
Egy ölelés lesz az egész.
Műsorunk utolsó riportjában dr. Katona István püspökatyának, az Isten irgalmasság apostolának üzenetét választottam, aki 97 éves korában, 2025. október 21-én hunyt el. Tanítása, útmutatása azonban örökérvényű.
Antalóti Lajos kért meg arra, hogy az Isten irgalmasság alapítvány kuratóriumának az elnöke legyek. Itt kezdődött az, hogy nát akkor elvállaltam, elolvastam a naplót, akkor ismertem meg az irgalmasság üzenetét, a naplónak a anyagát, szövegét, és akkor jött a levél Krakkóból, hogy épül egy irgalmasság bazilika, és ott 4 nemzeti kápolna lesz, hogy nagyon örülnének annak, ha az egyik kápolna magyar-lengyel kápolna lenne. Érsek úr ezt a levelet, ami neki szólt, a konferenciájé vitte június elején, és akkor konferencia egyből megszavazta, hogy örömmel fogadjuk a fölkérést, és Antalóci atyát megbízta azzal, hogy a kápolna ügyét intézze. Gondviselés itt megint beleszólt a eseményekbe, nem emberi találmányok ezek. Antalóci atyát ősszel megoperálták, decemberben meghalt, és akkor január vagy február táján egy konferencián kérdeztem azt, hogy most mi legyen, Antalóci Lajos atya meghalt. Seregélyes akkor elintézte azzal, hogy csinálta. És akkor attól kezdve rám maradt ez a feladat, és ennek következtében csak ugyan Krakkóval nagyon szoros kapcsolat volt, sokszor kellett kimenni, közben épült a bazilika, akkor terveztük a magyar kápolnának az ügyét, ez hosszas munka volt. Az, hogy ma készen van ez a kápolna, megint a Jóistennek az ajándéka, és a bazilikával együtt ennek a magyar kápolnának nagyon nagy a híre. 50 négyzetméter mozaik, amit Puskás László pap festőművész készített, gyönyörű munka, és a mai napig rengeteg látogatója van, nem csak a bazilikának, hanem ennek a magyar kápolnának is. Így aztán a kapcsolat csak ugyan erősödött Krakkóval, és hát amíg aktív voltam, az pedig úgy történt, hogy 75 éves korban föl kell ajánlani a Szentatyának a lemondást vagy fölmondást, ugye, hogy most már nyugdíjba mehetek, és azt a választ kaptam, hogy amíg másképpen nem rendelkezünk, addig maradjon. Hát maradtam. 10 év, 1 hónap és 22 nap volt a ráadás. És így lettem én, mondjuk így a világviszonylatban is, előkelő 10. helyen, aztán halt meg bíboros, akkor a 9. mindig előbbre. Végén az érsek úr mondja, hogy már csak 2 vagytok itt Európában, akik hát még aktívok a 75 év után leghosszabb ideje, 16. Benedek pápa meg én. Akkor 16. Benedek pápa lemondott, és akkor az első helyre kerültem. Na hát ez végképp nem az én érdemem, és ez csak úgy inkább így mondom, hogy a gondviselés így akarta, így történt.
Püspök atyának óriási szerepe volt a rádió elindításában, támogatásában volt, és van természetesen a mai napig is. De mit jelent Püspök atya életében ez a szolgálat?
Hát az egyik legszebb ajándék volt számomra Egerbe való helyezéssel, az irgalmasság, a másik a rádió. Tehát Seregé érsek úrnak ez a bátorsága. Konferencián szóba került, hogy kellene egy ilyen médium, amit a rádió jelent. Tehát nem csak újságok, rádió is kellene. Senki nem vállalta. Azt mondta, belevágunk, belevágott. Isten kegyelmében bízva, legfeljebb belebukunk. Nem buktunk bele, hála Istennek. És életemnek egyik legszebb szolgálata éppen a rádióval kapcsolatos. Óriási szerepe van a rádiónak, és történetesen a katolikus rádióknak, amiből most már 3 is van az országban. Azért szívünk, hogy ez van legközelebb, az terjeszti a örömhírt valóban. Az egész országnak jó lenne, hogyha hallgathatnák, de ez is óriási dolog, hogy az országnak egy jelentős részét már lefedi. Megszólít egy asszony, azt mondja, hogy mindig hallom a hangját, most már kíváncsi voltam magára is, hogy lássam. Na hát én meg visszakérdeztem, hogy szereti a rádiót, hát hogy ne szeretné? Hát Seregélyesek úrnak közönjük meg a Jóistennek elsősorban, és hát hallgassák minél többen. Tehát ez a rádió óriási szerepet tölt be. Tehát a rádió lelkiségben, szellemiségben, a jóra való indításban óriás szerepet tölt be. És a műsorok nem mindegy, hogy milyen műsort ad, egy rádió, hát tudjuk, hogy vannak olyan közszolgálati rádiók, amelyek hát mit hoznak első helyen? Azt, ami botrányos, vagy borzalmas, vagy ilyesmiről számolnak be, de hála Istennek ilyen nincs a katolikus rádióban, tehát tárgyalagosan adja a híreket is, és a tanítás. Hát azért vegyük figyelembe, hogy hány tízezer ember hallgatja a Szent István rádiót. Tehát ezt a rádiót szeretni kell, segíteni kell, támogatni kell, hogy folytassa ezt a küldetést, amit annak idején szépen megfogalmazott Seregélyesek úr is, hogy az örömhírnek a terjesztése. Gondoljunk csak arra, hogy mikor a Vatikánban az első adás megkezdődött, akkor 11. Pius pápa milyen szép gondolatot hozott azzal, hogy most már éteren keresztül is lehet hirdetni az evangéliumot.
Mit tart legfontosabb feladatának, vagy a legnagyobb ajándéknak hivatásában?
Hát tulajdonképpen a rádióban tartott sorozataimat, azokat fontosnak tartom. Sorozat volt a Szentmiséről. Meg tudni azt, hogy micsoda óriás, csodálatos, isteni ajándék, misztérium, titok a Szentmise, 2,5 éven át tartott, külön az oltári szentségről, külön a Jézus szíve tiszteletről, az eukarisztikus világkongresszusról. Ezek a sorozatok nagyon-nagyon nevelő hatásúak. Hogy mit mondanék most összefoglalásul? Ferenc pápának az első enciklikájára hivatkoznék, mi a feladatunk? Az evangéliumnak az öröme. Ezt kell átadni az embereknek. Tehát nem csak elméletileg, hogy az evangélium öröm hírt jelent számunkra, példaképek, akik sugározzák az örömet, tehát szomorú keresztény nem tudja sugározni az örömet. Tehát sugározni, és ezekből az emberekből, a szentekből sugárzik az öröm. És ezt kell nekünk eltanulni. Tehát azt mondanám, hogy a legfontosabb dolog az, hogy az evangélium örömét hirdetni szóban, írásban, magatartásunkkal, sugározzuk mi magunk a keresztény örömöt. Ha ez megvan, akkor az emberek földerülnek, és nem csak negatívumokat, nem csak problémákat látnak, hanem meglátni azt, hogy az életnek a problémái mögött is van olyasmi, aminek örülhetünk.
Kedves hallgatóink, a 2025-ös esztendő beszélgetéseiből válogattam. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!